Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Március 9-e van, egy nappal vagyunk nőnap után. Szerencsére sok nő van jelen most is, úgyhogy őket a férfiak nevében szeretettel külön köszöntöm. És bemutatom első vendégünket, dr. Szeravics Gézát, a Szerzetes Rendek Főiskolájának tanárát. És mielőtt a témához vágó első kérdést feltenném, azelőtt meg szeretném kérdezni tőled, itt az elején megbeszéltük a tegeződést, hogy hogy lettél és miért lették Szeravics, mert ha jól tudom, ez egy felvett név.
Jó, ez lesz az első téves információ. Ugye majd a holtengeri tekercsekről fogunk beszélni, aminek a tudománya olyan, hogy rengeteg téves információt tartalmaz, tehát akkor most már nyomon is vagyunk. Hát, hogy felvett néve, azt nem tudom, a család 7 generáció óta használja. Legalábbis amit én belátok, lehet, hogy korábban is az első csonkaországi Szeravicsot 1771-ben temették el, tehát azóta egészen biztos, hogy ezt a vezeték nevet bírta. Hogy honnan származik ez az információ?
Jó, akkor ennek utána fogok nézni, mert az interneten kerestem ehhez a témához személyt, és ott az egyik írásban én azt olvastam, nem emlékszem, hogy milyen másik név volt, tehát mit adtak ott meg az eredeti nevetként, és hát kíváncsi voltam, hogy hát miért kellett ezt a nevet átcserélni, hogy ez jobban hangzik, tehát hogy esetleg volt-e ilyesmi, vagy ilyen kicsit
misztikusabb. Kétségkívül jól hangzik a név, és örülök neki, hogy születésem volt a visele.
Na, mi a Szeravics, én még nem hallottam ezt a nevet, milyen eredetű, milyen...
Hát ez a többé-kevésbé a múlt ködébe vész. Itt is hagyományokkal lehet dolgozni, mint az én szakmámban általában. És az a családi hagyomány, aminek persze mindig van valóság alapja, hogy amikor a török elkezdte a Balkánt megszállni, ugye azt tudjuk, hogy akkor folyamatosan több hullámban nyomtak fel északra néprétegeket, akkor jöhettek Görögországból föl az első őseink, és aztán utána ők horvát területre keveredtek, mert aztán a Csonkaországba, ami akkor még nem Csonkaország volt, Zágrából jöttek föl valamikor a 17.-18. századnak a fordulóján, ugye itt viselődhettek meg. Az eredeti tagja a névnek ez a Xera, hát a görögbe, az ógörögbe is, meg az újgörögbe is van egy ilyen szó, Xerino az azt jelenti, hogy száraznak lenni, amire persze a család, főleg férfi tagjai velem együtt azóta persze rácáfoltak, tehát nem vagyunk olyan szárazak, de hát mindesetre hát egy ilyen multikulturális dolog ez, hogy lehetett először görög, aztán meg délszlávosodott, és aztán végül ilyen közép-európai missunként ide keveredett, de hát a családnak ez a Misung volt, ez nagyon érdekes, a múltkor összeszámoltam, hogy gyakorlatilag 1/16-ban vagyok én magyar, hogyha a dédszülőket nézzük, de az a fennmaradó 15 komponens, abban is gyakorlatilag a svábtól a tóton át, az oláig, a rácig, gyakorlatilag minden van, ami a kis köztes Európánkban elérhető.
Jó, hát a lényeg az, hogy akkor embernek tekinthetünk. Köszönjük. Ez a fontos.
Már csak azért is, mert azon a sváb vidéken, ahol hosszú ideig éltem, mindig azt mondták, hogy az ember 100 kiló fölött kezdődik. Ugye, mivel ezt 4,6-del elhagytam, tehát tökéletesen minden szempontból jó. Mondhatjuk ezt.
Na, viszont életrajzi adatok hoz nem jutottam, megmondom őszintén, biztosan el is felejtettem volna azóta, úgyhogy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves.
Jó, hát én budapesti eredetű vagyok, itt jártam középiskolába, aztán itt végeztem el a teológiát, amikor kezdtem 89-ben, akkor még Pázmány Péter Hittudományi Akadémia volt, aztán időközben Katolikus Egyetem Hittudományi Karává avanzsáltunk. Amikor ez befejeződött, akkor akkor három évig tanítottam Nyíregyházán, az ottani görögkatolikus teológián, utána három évig el kellett menni külföldre, különböző tanulmányi ösztöndíjakat felmarkolni, és ennek eredményeképpen tanulni. Amikor onnan visszajöttem, akkor hosszú ideig, vagy 6-7 évig tanítottam pápán, az ottani református teológián, míg végül 2 év óta itt Pesten a Szapiencia főiskolán vagyok, ami a nagyobb magyarországi szerzetes rendek különböző főiskoláit egyesítette egy ilyen integrált felsőoktatási intézményként.
Jó, köszönöm. És akkor ugye a téma a holtengeri tekercsek, ugye vagy a kunrámi közösség. Mit kell értenünk ez alatt? Tehát, hogy ne legyen az, hogy valaki mást ért ez alatt, mint amiről valójában szól, vagy ami ide tartozik.
Hát, ugye itt két dologról van szó, mindjárt a kérdésben két dolog került elő. Az egyik a kumráni közösség, a másik pedig a holtengeri tekercsek. Tehát, ha kronológiailag akarnánk megközelíteni, akkor először kéne a kumráni közösségről beszélni, hiszen a tekercseket ők produkálták, tehát előbb volt kumráni közösség, mint holtengeri tekercsek. Hát ehhez vissza kell mennünk a Krisztus előtti második századnak a legelejére, amikor Szíria, Palesztinában, konkrétan Jeruzsálem környékén, ahol viszonylag egységes, etnikailag egységes zsidóság élt, annak ellenére, hogy ez a csoport etnikailag egységes volt, gondolkodásuk szempontjából egyáltalán nem volt egységes, hanem különböző szellemi irányzatok, pártok működtek párhuzamosan egymással, és ezek a pártok hát egymást borzasztóan utálták, mondjuk ezt nem a mai értelembe vett pártokként kell felfogni őket, bár mondjuk az analógia szempontjából ez jó, hogy nem szeretik egymást. Ugye ezek elsőrendben nem politikai formációk voltak, hanem szellemi irányzatok, amelyek hát természetesen ugye az ókorban a vallást és a politikát, a vallást és a társadalmat egyáltalán nem lehetett úgy izolálni egymástól, ahogy a mai világban szeretjük elszakítani őket egymástól. Tehát nyilván egy szellemi áramlatnak társadalmi befolyása, társadalmi bázisa is volt, és ebből következően egyértelműen politikai szerepvállalásai is voltak. Na most ezek a különböző irányzatok egymás ellen harcoltak, hadakoztak, és mindig igyekeztek felhasználni azoknak a támogatását, vagy pártolását is, akik a konkrét politikai hatalmat birtokolták. És a második századnak az elején egy nagyon érdekes dolog történt Jeruzsálemben és környékén, ez az úgynevezett hellenizálódási vita, ami arról szólt, hogy Jeruzsálem, illetve Izrael ebben az időben nem független államalakulat volt, hanem a Nagy Sándor által meghódított ókori keletnek két nagyhatalma, az Egyiptom központú Ptolemaidák, meg az Antiókia, tehát Szíria központú Szeleukidáknak az ütköző zónájába volt. És ez volt az az idő, amikor az addig Ptolemaida uralom alatt álló Jeruzsálem és Szíria-Palesztina vidéke átment a Szír-Szeleukidáknak az uralma alá. És a Szeleukidáknak a valláspolitikája, meg a társadalom politikája az teljesen más volt, mint korábban a Ptolemaidáké, kevésbé voltak toleránsak. És ugyanebben az időben a zsidóságon belül pedig felerősödött egy ellentét, amely ellentét hát gyakorlatilag le lehet fordítani egy ilyen népi urbánus ellentétre. Volt egy csoport, akik azt mondták, hogy a mózesi törvényekhez nagyon hagyományosan, nagyon tradicionálisan, nagyon szigorúan kell ragaszkodni. A másik csoport, a hellenisták, azok pedig azt mondták, hogy hát erőteljesen inkulturálódnunk kell, tehát nem kell elutasítani a görög morált, a görög életfelfogást, életstílust, amellett is meg lehet a magunk zsidóságát élni. És hát ezek kőkeményen egymásnak mentek, és ezek a hellenisták, vagy ezek a liberálisabb felfogású zsidók, ezek fel is használták a Szeleukida uralkodókat, és ezeknek a katonai erejét arra, hogy minél inkább semlegesítsék a tradicionalista ellenfeleiket. Nos, ugye ezek a tradicionalista ellenfelek, ezek azért voltak hosszú ideig nyeregben, mert ők voltak a jeruzsálemi templomnak a főpapjai. Na most a babiloni fogság után, tehát 586-tól 515-ig tartó babiloni fogság után, amikor a zsidók hazajöttek Babilonból, és újra megtelepedtek Jeruzsálembe és környékén, akkor ugye a fogság előtt létező legfontosabb társadalmi intézményt, a királyságot, azt nem alkották újra. Hanem a zsidóságnak a szellemi vezetése, a szellemi központja nem a trón, hanem az oltár volt, a jeruzsálemi templom fő papja és a jeruzsálemi templom papsága és a templom köré csoportosuló írástudóknak a körei. Na most ezek voltak ezek a bizonyos tradicionalisták. És mivel ők uralták a templomot, ami a társadalmi kohéziónak az egyik ilyen legfontosabb szimbóluma volt, ezért az ő hangjuk, az ő befolyásuk a népre hihetetlenül erős volt. A liberálisok azok pedig ahhoz, hogy ne csak politikai, hanem szellemi befolyásuk is legyen, el kellett érniük azt, hogy a tradicionalistákat a főpapi pozícióból és a templom papságából valahogy kieludalják. Na és ehhez használták ők föl a megszálló hatalomnak az erőszak szervezetét, és megszüntettek gyakorlatilag egy olyan Dávid óta gyakorlatilag hosszú évszázadokon át, 7-8 évszázadon át tartó papi folytonosságot, amire általában a zsidóság úgy tekintett, hogy a templom az akkor kóser, hogyha ebbe Cádokit a főpap van, tehát olyan főpap, aki Dávid főpapjának a leszármazottja. Na most ez egy, az, hogy a Cádokit a főpapot, a liberálisok, gyakorlatilag a hellenisták kieludalták a templomból, ez egy iszonyatos botrány volt, és nyílt felkelésbe csapott át Jeruzsálembe, amit viszont a szeleukidák úgy toroltak meg, hogy még a templomi áldozatot is megszüntették, és a jeruzsálemi templomba, Izrael istenének a templomába, idegen istennek, az olimpiai Zeusnak a kultuszát állították föl. Na hát erre lett olyan ordítás a zsidóság körében, hogy nagyon messzire elhallatszott, és egy vidéki papi família, egy Matatiás nevű papnak a fia, Júdás, akit melléknevén Makkabeusnak, azaz pörölj kezűnek is neveztek, kirobbantott egy óriási felkelést, ami olyan sikeres lett, hogy elzavarta a hellenistákat, elzavarta a szeleukidákat, és 300 év óta először ismét egy független zsidó országot hozott létre Jeruzsálem központtal. Na most a tradicionalisták azt mondták, hogy halleluja, végre leszámoltunk ezzel a nyavajás hellenista fertővel, végre megint jó kis hagyományos életünket élhetjük. Igen ám, de erre ezek a makkabeusok azt mondták, hogy rendben van, mi most megszabadítottuk az országot, akkor mi fogunk ebbe az országba uralkodni. Ezzel senkinek semmi problémája nem lett volna, de ugyanakkor azt is mondták, hogy oké, mi megtisztítottuk a templomot, mi leszünk a templomnak a főpapjai. Na most a zsidóság nagy része ezt persze bevette, mert már sok mindent bevettek, viszont volt egy adagnyi ultraortodox ember, aki azt mondta, hogy ez nem működik, hiszen a makkabeusi Júdás és későbbi követői, azok nem cádokiták, tehát a mózesi törvényből következő jogmagyarázat szerint nem lehetnek a templomnak a papjai, és ha ők a templomnak a papjai, akkor ezzel megszentségtelítik a törvény, és a templomi kultusz az illegitim. Viszont a makkabeusok vas erővel és hát nem kevés fegyverrel tartották fent a hatalmat, úgyhogy ezeknek az ultrakonzervatívoknak nem maradt más választásuk, mint kivonulni Jeruzsálemből, kivonulni a társadalomból, és a Holtenger partján, ami akkor még korán sem volt annyira kietlen, mint most, a Holtenger partján találtak egy régi, még a vaskorból, a 7. századból származó kis épületet, ez volt ez a bizonyos Qumrán, ahova ők kivonultak, felépítettek egy közösségi épületet, mellé sátrakban a szállásaikat, és itt elkezdtek egy közösségi életet folytatni. Na most mivel őnekik az volt az életfilozófiájuk, hogy ahhoz, hogy valaki jó zsidó legyen, ahhoz be kell tartani a törvényeket, a parancsolatokat. De ugye a parancsolatokat Mózes adta anno 1200 évvel korábban, ezeket ugye mindig értelmezni kell, tehát én akkor vagyok jó zsidó, hogyha betartom a parancsolatokat, és figyelek a parancsolatoknak a helyes értelmezésére. Most ebből a második dologból következően, tehát ők törvénymagyarázó emberek, tehát olvasott és folyamatosan tanuló emberekké kellett, hogy váljanak. Ebből következett az az igényük, hogy a saját törvénymagyarázatukat és a saját tanításukat írásban rögzítsék, valamint, hogy írásban rögzítsék azokat a tekintélyi műveket, tehát mondjuk így a Szentírásnak, a Bibliának, az Ószövetségnek az iratait, amelyre minden további későbbi törvénymagyarázat vagy teológiai reflexió rá kellett, hogy épüljön. Na és innen datáljuk a holtengeri tekercseket, hogy ezek a jámborok valamikor Krisztus előtt 150 körül oda kivonultak, elkezdtek élni, pásztorolták a kecskéket, termesztették a datolyákat, fügéket, minden ilyen nyavajával foglalkoztak, de ugyanakkor minden nap hosszú időt töltöttek a Tóra tanulmányozásával, és bizonyos emberek, akik képzett írnokok voltak, az egész napjukat annak szentelték, hogy a szellemi reflexióhoz szükséges szövegeket megírják. Na most ekkor kezdődtek el írni a holtengeri tekercsek, és írottak, mindjárt lekerekítem ezt a mondatot, vagy bekezdést, hogy lehessen egy újabb kérdés, írottak egészen Krisztus után 66-ig, amikor is akkor már a hasmon, tehát a makkabeusoknak a független állama már füsté vált, hiszen Krisztus 63-ban Pompeius bevonult Jeruzsálembe és meghódította Szíria-Palesztinát Rómának, és ugye Krisztus 63-tól kezdve az egész vidék római fennhatóság alatt volt. Na most, hogy ez a római fennhatóság hogy működött, ezt nagyjából az új szövetségi könyvekből egészen jól kiolvashatjuk, egy ilyen autoriter világ volt ott, ahol a zsidóságnak nagyon kevés szava volt, és nagyon korlátozott belső önkormányzattal rendelkeztek, és aztán ezek a problémák odáig fajultak, hogy Krisztus előtt 66-ban fellázadt a zsidóság Róma ellen, és 66 és 77 között egy iszonyú véres háború, az úgynevezett első zsidó háború zajlott, amelynek végeredményeképpen Titusnak a légiói elfoglalták Jeruzsálemet, megsemmisítették a jeruzsálemi templomot, a zsidó felkelésnek a katonai erejét megtörték, és ennek során elpusztították többek között ezt a kumráni települést is. Annak, minek okáért, ugye a településnek az akkori lakóinak egy része vagy meghalt a harcokba, vagy elmenekült különböző környező nagyobb erődítményekbe, és miközben menekültek, a legfontosabbnak tartott irataikat magukkal vitték, hogy azokat átmentsék az új, mondjam így, Lebensraumjukba, ha még olyan ideiglenes Lebensraum is, akkor is oda elvigyék magukkal. Na most ezek mentek, egy idő után annyira kellett menekülniük, hogy már nem tudták magukkal vinni ezeket a tekercseket, amiket elvittek magukkal, azok olyan nagy becsben tartott tekercsek voltak, hogy külön kő korsókba rakták őket, hogy baj ne érje őket, és akkor menekülés közben ezeket a tekercseket különböző barlangokba elrejtették. És aztán szépen meghaltak a rómaiak keze által, vagy a sivatag sakályai felprédálták őket, vagy mit tudom én, de lényeg az, hogy ők meghaltak, a tekercsek ott maradtak. És aztán telt az idő, jött 1947, beduinok bizonyos mennyiségű tekercset megtaláltak, akkor jöttek a régészek meg a beduinok verseit futottak, hogy kitalál több írásos töredéket, és ennek a gigantikus küzdelemnek a végeredményeképpen aztán 11 barlangot tártak fel a kumráni romvidék környékén, tehát mondjuk ezt, hogy a holtenger észak-nyugati partján van ez a kumráni rom, és ha ide beszúrunk egy körzőt és húzunk mondjuk egy 7 kilométeres sugarú kört, akkor ezen a körön belül találtak 11 barlangot, és mindegyik barlangban több-kevesebb mennyiségű írásos töredéket, amelyet ez a bizonyos közösség, amelyet Krisztus után 66-ban elpusztítottak, ez hagyott ránk. No, tehát ez a kumráni közösség, és ezek a holtengeri tekercsek.
Jó, válaszoltál is az egyik további kérdésemre, hogy körülbelül mekkora területen élhetett ez a közösség, tehát ugye itt 2007 kilométeres...
Erre csak részben reflektáltam, csak részben válaszoltam, mert ugye ez a 7 kilométeres sugarú kör, amit mondtam, ez ugye az a terület, amelyet menekülésük közben még olyannak ítéltek, hogy mi most menekülünk, egy fél légió, vagy egy-két kohorsz római kifent fegyverekkel lohol a nyomunkba, mi pedig megyünk előlük, és a hátunkon visszük a köcsögökbe a tekercseket. Úgyhogy ez csak ez a terület. Az, amely területen ők éltek, ez részben kisebb, részben nagyobb volt. Mert ugye volt egy szűk értelembe vett lakóterületük, ami maga a kumráni közösség, mert a közvetlen környezete pár hektárnyi föld, ahol a Holtenger partján ők meg tudtak telepedni, és ugye az időszakos folyóvölgyeken, ezeken a vádikon keresztül mindig jött annyi víz az esős évszakba, hogyha ezt összegyűjtötték, akkor agrikultúrát, tehát növénytermesztést tudtak folytatni, de a Holtengernek a nyugati partja az úgy néz ki, hogy nyugatról kelet irányba nagyon sok ilyen időszakos folyómeder megy, ezeknek, vagy sok folyómeder megy, ezeknek nagy része időszakos, de van egy csomó olyan, amiben esős évszakban, száraz évszakban mindig van víz. És bizonyos helyeken, ezeknél az állandó folyóvölgyeknél, vagy patakvölgyeknél, ott ilyen kis majorságokat, vagy tanyákat létesítettek. Ez a legdélebbi, az egy Engedi nevű falu volt, ami a kumráni romtól akár most így fejből, ha meg akarom satszolni, akár 25 km távolságra is lehet, és akkor itt ezek között járkáltak ők, de bementek ők Jeruzsálembe, Jerikóba kereskedni, stb. Úgyhogy egyrészt izoláltak voltak, vallásilag izoláltak voltak, meg életmódjukban, de másrészt nem voltak ők a társadalomtól annyira izolálva, hiszen muszáj volt, hogy kapcsolatot létesítsenek a többségi társadalomnak a letelepedett helyeivel.
Akkor még annyit kérdeznék, hogy körülbelül hány főre tehető ez a létszám? Ugye egy bő 250 évről van szó.
Igen. Bő 200, hát igen, mondjuk inkább 200 év, hogy hányan lehettek ott, azt nagyon nehéz megsatszolni. A kumráni település északi és déli oldalán is feltártak egy-egy temetőt. Az északi temető az nagyobb, abban, ha jól emlékszem, 1200 sírt tártak föl. A déli temető az kisebb, az jóval kisebb elenyésző mennyiségű sírral. De ugye ennek az az érdekessége, hogy az a társaság, aki itt Qumranban volt, az része volt egy nagyobb szellemi áramlatnak, akiket úgy hívtak, hogy az esszénusok. Na most ezeknek az esszénusoknak a kemény magva volt itt lent Qumranban. A többi esszénus, akiknek az összes létszámát egyes kutató akár 8-9 ezerre is becsülik, ami nem kis szám a kor Júdeájának a lakosságát tekintve, a többi esszénus az városokban lakott. Jeruzsálemben például volt egy esszénus negyed a Templomhegynek a déli oldalán, azon a részen, ahol most az utolsó vacsora terme van gyakorlatilag Dél-Jeruzsálemben. És azok az esszénusok, akik városokban laktak, azok időnként elmehettek Qumranba kicsit rekreálni, feltöltődni, tanulni, stb. És akkor utána visszamehettek az állandó lakóhelyükre. Tehát egyfajta fluktuáció mindig volt, azt jelenti, hogy hányan vannak ott konkrétan, meg hogy aztán hányat temettek el ott. És ugye abból se tudunk következtetni a telep állandó létszámára, hogy mekkora volt az épület, mert ugye az épületet az gyakorlatilag csak alapvető közösségi célokra használták, rituális tisztálkodás, közös étkezés, fazekas munka, ott volt ugye az írószoba, ilyesmi, tehát ők nem bent az épületben laktak, hanem az épület környékén sátrakban. Ezért nehéz megbecsülni, hogy hányan lehettek ott.
Jó, hát azt hiszem nagyon alapos bevezetést kaptunk a témába, úgyhogy most rajtatok a sor, kérdezzetek.
Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy a mai embernek mi az üzenete a holtengeri tekercsekkel kapcsolatban, mert én úgy hallottam, hogy az van benne, ami a Bibliából kimaradt.
Igen.
Ez egy példát, mert igen. Akkor azt engedték meg, amit az akkori pápa. Jónak látok,
igen.
Meg az
a
vicceli zsinat, vagy
melyik is. Ó, igen, na ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon komplex kérdés, és legalább annyira problémás kérdés, mint az, hogy a Xerovics fölvett néve, vagy nem. Szóval kezdjük ott, hogy ami a Bibliából kimaradt. Ugye ezt szeretjük hangsúlyozni, hogy vannak dolgok, amik a Bibliából kimaradtak, mert ugye az egyháznak a kontrollja bizonyos dolgokat beengedett a Bibliába, bizonyos dolgokat nem engedett be. Ugye arra nagyon fontos fölhívni a figyelmet, hogy a kumráni közösség nem az egyház idejében élt, és a kumráni közösség nem volt keresztény. Tehát nem is volt köze a keresztényekhez. A kumráni közösségnek a Bibliája, az a zsidóságnak a Bibliája volt, és hogyha megnézzük, hogy mik azok a tekercsek, amit Qumránban mint bibliai tekercset másoltak, erre megvannak a kritériumok, hogy mitől bibliai tekercs egy bibliai tekercs, akkor azt tapasztaljuk, hogy a közösségnek a Bibliája ugyanaz az Ószövetség volt, mint amelyiket ma bármelyik szentírás kiadást, ha kinyitunk, abban, mint Ószövetséget megtalálunk. Ugye az, hogy a nicceai zsinat mit csinált, vagy mit nem csinált, meg hogy a nicceai zsinathoz mi köze van a pápa, az akkori pápának, vagy mi köze nincs hozzá, ez megint egy érdekes kérdés. Ugye a nicceai zsinat 325-ben a kereszténységnek az első egyetemes zsinata volt, amit a konstantini fordulat után végre szabadon az egyház végrehajthatott. Ugye a nicceai zsinat keleten zajlott le. Ezen a zsinaton akkor az egyháznak volt öt nagy központja. Ugye ez az öt nagy központ volt tekintélyi elsőbség szerint Róma, Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria és Antiókia. A nicceai zsinaton a római pápának a szerepe borzasztóan kicsi volt. Ezen főleg a keleti egyháznak a teológusai voltak jelen, és arra különösen érdemes felhívni a figyelmet, hogy a nicceai zsinat a szentírás kánonjára, vagy a szentíráshoz tartozó könyveknek a számára, vagy mienségére vonatkozóan semmilyen definitív döntés nem hozott. Nagyon érdekes az, hogy a római egyházban például az első konkrét és definitív döntés arra vonatkozó, hogy mi van benne a Bibliában és mi nincs, az 1560-as években történt meg, amikor is a tridenti zsinaton, ha úgy tetszik, a frissen kialakuló protestantizmusnak a Biblia képével szemben definiálta először konkrétan az egyház, hogy mi van benne az Ószövetségben, és mi van benne az Új Szövetségben. Ami tetszett kérdezni, az egy nagyon érdekes kérdés viszont, ami az 50-es évektől kezdve benne van a köztudatban, hogy lehetséges, hogy ezek között a kumráni töredékek között van valami olyan dolog, ami a katolicizmus vagy a kereszténység bizonyos alapigazságait megrengetheti, és ezért ezeket egyházi hatóságok nem engedik publikálni. Na most egy magyar nyelven is egy egész könyv megjelent ebbe a témába, de ennek a könyvnek nem mondom el a címét, mert akkora baromság, hogy nem akarom propagálni. Na most ugye ez a kérdéskör ez azért jött elő, mert amikor először megtalálták a töredékeket, akkor ugye Jeruzsálem már két részre volt osztva, ugye 48-ban a brit mandátum megszűnése után, volt a zsidó Izrael, meg volt az arab Jordán Palesztina. Most a zsidó tudósok, azok Jeruzsálemnek az izraeli részébe voltak, a kumráni rom és a lelet együttes, az pedig a palesztina, az arab a Jordán részen volt gyakorlatilag. Tehát, amikor ezeket megtalálták, nem is kérhettek meg zsidó tudósokat, hogy működjenek közre a tekercseknek a kiadásába, hiszen a két országrész között nagyon szigorú, mondanám így, vasfüggöny feszült. Akihez lehetett akkor fordulni, és akikhez a beduinok fordultak is, az egy katolikus szerzetes rendnek, a domonkos rendnek, francia domonkosok által működtetett biblia kutató intézete volt, ami Kelet-Jeruzsálemben működött, ez a bizonyos École Biblique. És ennek a kutatói kezdték el az ásatásokat, és ők hoztak létre először egy nemzetközi kutatócsoportot ezeknek a megtalált írásbeli töredékeknek a létrehozására. Na most, a kutatócsoport központjának az elhelyezkedéséből következően ebbe csak keresztény kutatók vehettek részt, zsidó kutatók nem tudtak benne részt venni, hiszen ők a határ túloldalán voltak. És akkor létrejött egy ilyen nemzetközi kutatócsoport, 8 tudósból állt ez, És a 8 tudós kezdte el feldolgozni a tekercseket. Na most, vagy mondanám így nem a tekercseket, mert ugye ezt szoktuk mondani, hogy a holtengeri tekercsek, de ezeknek a leleteknek a többsége nem is tekercs, hanem iszonyatosan fecni méretű töredék gyakorlatilag. Most 15 ezer ilyen kis töredékünk van. Na most ugye az, hogy ezekkel a töredékekkel valamit lehessen csinálni, az első körben egy puzzle munka, mert hogy ott van a 15 ezer fecni, abból először is többé-kevésbé az egymáshoz tartozó kis micsodákat föl kell ismerni, meg kell határozni, hogy a kis töredékeknek mi közük van egymáshoz, mi nem. Ez egy borzasztó sziszifuszi munka, és ugye csak ezután kezdődhetett el aztán a konkrét hivatalos kiadása ezeknek az iratoknak. Na most ugye a kutatóknak a nagy része viszont azt mondta, hogy jó gyerekek, hát itt molyoltok ti 80 ezekkel a tekercsekkel, most már akkor tessék minket is bevonni, mert hogyha többen vagyunk, akkor gyorsabb eredményt tudunk elérni. Ugye a 8 kutató meg azt mondta, hogy a frászt páros karlökéssel, dehogy foglak benneteket bevonni, hát nekem ez a munka, ez a világhírt fogja meghozni, mert hogy az elmúlt 500 év legnagyobb vonatkozó tudományos szenzáció ez az egész, ti csak ott szövegeljetek Amerikában, Jeruzsálemben, Franciaországban, Németországban, ahol vagytok, mi csücsülünk el egy Jeruzsálemben 8, mi ezt megcsináljuk majd a kiadást. És akkor, mivel ugye ezek mind keresztények voltak ráadásul, jöttek az újságírók, és az újságírók elkezdtek spekulálni, hogy ez a 8 darab pap meg lelkész mi a nyavajáért ücsörög a tekercseket, hát biztos nem azért, mert ők ott ezeket helyre akarják hozni, vagy mit tudom én, hanem itt van valami a háttérben. És mivel ebből a 8 kutatóból 4, vagy azt hiszem 5 katolikus pap volt, ugye jött a teória, hát ugye az összeesküvés elméleteknek mindenhol helyük van, hát azért, mert a Vatikán nem engedi, hogy a tekercseket publikálják. Most ennek a teóriának az a legnagyobb problémája, hogy a Vatikánnak soha nem volt tulajdonjoga a tekercsek fölött. Ugye 1947-től 1966-ig a tekercseknek a tulajdonjogát a Jordán állam viselte, majd 66-ban, amikor ugye Izrael megszállta Cisjordánt, és elfoglalta Jeruzsálem teljes egészét, onnantól kezdve a szekuláris zsidó államnak a tulajdonába kerültek a tekercsek, tehát innentől kezdve gyakorlatilag akár a Vatikánnak, akár másnak effektív képessége nem volt arra, hogy ezek közül, a szövegek közül bármit is rejtegessen, vagy ne engedje kiadni. Ugye az, hogy a kiadás nehezen működött, az ennek a 8 embernek volt a, hát mondjuk így, hogy tudományos bűne. És ugye ez a tudományos bűn, ez egészen 1987-ig tartott, amikor is Izrael állama, illetve az Izraeli Tudományos Akadémia ezt a kutatócsoportot feloszlatta, egy új kutatócsoportot hozott létre, amiben most már nem 8, hanem 66 kutató volt, és gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy 1986-tól egészen pontosan mikor jelent meg a DVD-ROM, én már akkor ki voltam Lővenbe, tehát 1999-re pontosan gyakorlatilag az összes fellelt kumráni szöveges töredék akár nyomtatásban, akár fényképen megjelent. És innentől kezdve igazándiból az az érdekes, hogy az összeesküvés elméletek alól ki van húzva a talaj, azért, mert hogy a szekuláris Izrael állama volt az, aki a töredékeknek a fotokópiáit közrebocsájtotta, és mostantól kezdve bárki olvas, vagy attól kezdve bárki olvashatja ezeket a töredékeket, és aki ezeket a töredékeket végigolvassa, annak a számára világossá válik, hogy semmi olyan nincs, ami akár a keresztény, akár a biblikus hitet megrengethetné, vagy ami olyan ezoterikus tartalommal rendelkezne, amit érdemes lenne gyakorlatilag valamilyen vallásos hatóságnak rejtegetnie. Tehát ugye ez az egyik első része a válasznak. Igen.
Ja, hogy ilyen töredékeket már láttam én is, de értelmezni se tudtam. Hol lehet ezt így egybe olvasni, magyarul lefordítva, mert már a library-ben ott angolul igen. Ott van, de én még igen. Angolul nem tudom.
Igen, tehát
hogy magyarul kiírt erről, és hogy igen. Összefüggően.
Magyar, tehát sokféle tanulmány van. magyar nyelven ezekről, és sokféle hiteles tanulmány is van. Ugye kezdjük ott, hogy 1959-ben olyan korán már a gondolatkiadó kiadta egy amerikai kutatónak az átfogó és nagyon jó könyvét, a Holdtengeri tekercs, csak ez volt a címe, és ennek a könyvnek a függelékeként hat nagyon fontos tekercset Komoróczi Géza, aki akkor az ókor történeti tanszéknek volt a munkatársa az ELTE-n, lefordított. Utána a 80-as évek elején egy szovjet, hát mondom így, hogy szovjet, valójában egy vilniuszi zsidó, de Leningrádban működő szovjet kutatónak, Josif Amusinnak jelent meg magyar nyelven egy kötete, a Kumráni közösség és a Holdtengeri tekercsek, vagy a Holdtengeri tekercsek és a Kumráni közösség, valami ilyen címmel, ami szintén egy nagyon kiegyensúlyozott, csodálatos, jó összefoglaló a szövegekről, és ugye az összeesküvés elméletek szempontjából perdöntő az, hogy nem keresztény, vagy nem pap, vagy ilyesmi írta, hanem egy a Szovjetunióban élő és működő zsidó történész gyakorlatilag. És aztán a mostani időkben, a múlt évtizedben, meg ebben az évtizedben rengeteg publikáció megjelent a kumráni szövegeket illetően. Most fölösleges szemelgetni tételeket, mert nagyon sok mindent tudnék mondani. Ami a mi szempontunkból most érdekes, az az, hogy Fröhlich Ida, aki korábban az ELTE BTK történelem szakának volt a professzora, majd amikor a Katolikus Egyetemen, a bölcsészkaron létrehoztak egy hebraisztika szakot, annak lett a tanszékvezetője, egy ideig a Katolikus Egyetem bölcsészkarának a dékánja is volt. Ő sziszifuszi, iszonyatos hosszú munkával az összes fontos töredéket lefordította magyar nyelvre, és ez meg is jelent, már második kiadásban van, az a cím, hogy a kumráni szövegek magyarul, vagy a kumráni tekercsek magyarul, ahol az összes fontos szöveg benne van. Ami nincsen benne, az gyakorlatilag ilyen, hogy mit tudom én, olyan fecnik, amik mit tudom én, 5-6-7-8 betűt tartalmaznak mindössze. Na, ne ingassuk a fejüket, mert borzasztóan fontos tud lenni időnként egy olyan töredék, ami mindössze 8 betű van. Tehát amikor én a doktorimat írtam Groningenbe, akkor volt 2-3 ilyen 8-20-10 betűs töredék, ami az én tézisem szempontjából iszonyatosan fontos volt. De a közérthetőség szempontjából, vagy a közismereti szempontból nem olyan fontos, lássuk be. De ugye ez nagyon jó, mert gyakorlatilag a magyar nyelven is most már, aki érdeklődik, ugye én mindig azt szoktam mondani, amikor jönnek akár tanítványaim, akár ismerőseim, és akkor lecsapnak elém az asztalra valamilyen Alexandra kiadós őrületet, hogy a Ratzinger, a második János Pál, az, mit tudom én, ez az amaz, hogy a tekercsek valamiben Jézusról szólnak, meg Szent Párról, meg mit tudom én. Akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy haver, ne ezt olvasd, olvasd el ezt, de ne ezt olvasd, hiszen magyar nyelven maguk a szövegek elolvashatók, mert elő olvasd el, és akkor ítéld meg magad, hogy vajon ilyen dolgokról szólnak-e, vagy nem ilyen dolgokról. De hogy valójában miről szólnak a tekercsek? Mondjak arról néhány összefoglaló mondatot? Szóval, hogy a tekercsek miről szólnak, köszönöm szépen. Jó, ezt így kérni szerettem volna, hogy köszönöm. És olajozás a toroknak. Hogy miről szólnak a tekercsek? Ugye kezdjük ott, ugye mondtuk azt, hogy van 15 ezer töredék. Ebből a 15 ezer töredékből 700 különböző műnek a töredékeit állították össze. És ebből a 700 műből van két alapvető kategória, ezek vagy úgynevezett bibliai szövegek, vagy nem bibliai szövegek. A bibliai szövegeket azt nem kell magyarázni, hát az Ószövetségnek a könyvei. Most a nem bibliai szövegeken belül megint van két fontos kategória, a nem bibliai szöveg címszó alá körülbelül 610-20 mű sorolható be. Na most itt van megint két fontos kategória, vannak úgynevezett szektás művek, meg nem szektás művek. Most szektás mű alatt azokat az iratokat értjük, amelyeket maga a kumráni közösség komponált. Tehát amiket ők nem csak ők másolták, hanem ők szerezték. A nem szektás művek, azok meg azok, amelyeket ugyan nem ők szereztek, de valami miatt fontosnak tartották, hogy a könyvtárunkba szerepeljen, és ezért lemásolták és beillesztették a könyvtárunkba. Na most ezeket a nem szektás műveket, ezeket formakritikai alapon, tehát műfajuk szempontjából 7 vagy 8 nagy kategóriába oszthatjuk. Ezt csak elsorolom őket, aztán utána beszélhetünk róluk. Vannak úgynevezett parabiblikus művek, vannak exegetikai művek, azaz szentírás magyarázó művek, vannak törvényi szövegek, vannak naptárral kapcsolatos szövegek, vannak költői és liturgikus szövegek, vannak történeti művek, apokaliptikus és eszkatológikus művek, és tudom, hogy kihagytam valamit, de van még egy egyéb kategória. Tehát nagyjából ezek azok, amelyekbe a műfaj szempontjából, tehát mint a könyvtárban különböző polcok, műfaj szempontjából ez a 8 alapvető, idézőjelben mondva, polc volt a Qumráni könyvtárban. Na most ugye ezek mik? Mindegyikről 2 mondatot fogok mondani, hogy nem monologizáljak, mert ugye a Laci azt mondta, hogy beszélgessünk, csak hogyha kinyitom a csapot, akkor kijön belőle a dolog, úgyhogy de én majd vissza fogom zárni, nem kell félni, hallom úgyis a saját hangomat eleget. Tehát az úgynevezett parabiblikus művek, műfaj alatt azt kell érteni, hogy olyan iratok, hogy ugye van a Biblia. Ebben sok minden benne van, és az ember mindig gondolkodik agyal a Biblián. És ezek az ókori zsidók, ezek is agyaltak a Biblián, és azt mondják, hogy nini, itt van ez az ember, ez a bibliai főhős, erről sok mindent tudunk, de hát vajon mit lehetne még tudni róla? És akkor ilyen legendás történetek, akár Mózessel, Dáviddal, a prófétákkal kapcsolatban, tehát gyakorlatilag egy ilyen legendás elbeszélő irodalmat kanyarítanak valamelyik fontosabb bibliai szereplő köré. Ezek a parabiblikus művek. Az exegetikus művek azok más jellegűek, azok arról szólnak, hogy itt van nekem a Biblia, de nekem ezt meg kell magyarázni. És akkor aki exegetikus művet ír, az gyakorlatilag azt csinálja, hogy nagyon gyakran versről versre, vagy mondatról mondatra, vagy szóról szóra végig értelmezi a Szentírást. És akkor vannak ilyen, mai magyar nyelven azt mondanák, hogy írnak hozzá kommentárokat. Tehát erre a polcra ezek a bizonyos kommentárok kerülnek föl. A törvényi szövegek, na az marha érdekes, a törvényi szövegek azok arról szólnak, hogy itt van a mózesi törvénynek a különböző előírásai, na de hogyan értsük ezeket az előírásokat, mert a mózesi törvény sem mond meg minden. Na ezeket kell értelmezni és az adott szituációra lefordítani. Például mondok egy példát. Ugye tisztaság, tisztátalanság kérdése, ez nagyon fontos, egy ókori kontextusban ez borzasztóan fontos volt, mert ugye az ókorban hogyan gondolták? Úgy gondolták el a világot, hogy van Isten, aki a tökéletes tisztaság, és van az ember, aki próbál e felé a tökéletes tisztaság felé minél közelebb kerülni, szellemileg, spirituálisan, akárhogy. Ugye a Bibliában és már a Leviták könyvében, Mózes 3. könyvében olvashatjuk többször visszatérő formula, hogy szentek legyetek, amint én a ti istenetek szent vagyok. Na most ugye az ember viszont beleütközik bűnbe, ebbe, abba, amabba, és mindig egyre távolabb kerül a tökéletes tisztaságtól. Na most akkor viszont az ember és az Isten közötti kommunikáció az csormát szenved. Tehát ezért kell a tisztaság felé törekedni. Na de hát például ilyen dolgok, hogy vannak bizonyos rituális előírások. Hogy tudjuk, hogy vannak olyan tárgyak, legalábbis a zsidó gondolkodás szempontjából, aminek a puszta érintése az ember tisztátalanná teszi. Hozzányúlok egy lepráshoz, megeszem a disznót, hozzányúlok ahhoz a nőhöz, akinek menzesze van. Ez semmi baj, mert ezektől meg lehet tisztulni, veszek egy rituális fürdőt, elmondom a megfelelő imádságokat, és akkor meg tudok én tisztulni, csak nekem tudnom kell, hogy mik azok a kázusok, amit engem tisztátalanná tesznek, hogy akkor utána oké, Franco, elmegyek rituális fürdő, halleluja, megint tiszta vagyok, beszélgetek Jehovával, tök jó. Ezeket kell megmagyarázni. És ugye ezeken késhegyig menő viták vannak, csak egy kázus mondok el, amire mi azt gondoljuk, hogy ez baromság, de ebbe a szellemi felépítményben nem baromság, hogy például van nekem egy kancsó vizem, ami tiszta. Kiöntöm a vizet ebből a kancsóból egy olyan edénybe, ami tisztátalan. Hát az tök világos, hogyha a tisztátalan edénybe beleöntöm a vizet, akkor az a víz, ami az edényben van, az tisztátalanná válik. Na de! vízsugár, ami a tiszta korsóból a tisztátalan edénybe megy, a vízsugár vajon fölvezeti a tisztátalanságot a korsóba, vagy nem? Ezen nevetünk, de ez egyáltalán, ez véresen komoly dolog. Miért mondom ezt? Menjünk egy jeruzsálemi kontextusba, ahol megy a templomi áldozatbemutatás. A papnak, aki az áldozatot bemutatja, tökéletesen tisztának kell lennie, mert ha nem ilyen állapotban van, akkor illegitim az áldozat, amit bemutat. És az áldozatnak a hatásai, az üdvjavai nem fognak célt érni. Innentől kezdve például egyáltalán nem mindegy, hogy egy pap azt az edényt, amit megfog, az tiszta edény, vagy nem tiszta edény, mert ha nem tiszta edény, akkor bebocskódik a pap is, és nem lesz érvényes az áldozata. És akkor, tehát ez például egy nagyon fontos ilyen törvényi kázus, hogy például a vízsugár fölvezeti a tiszta edényből, a tisztátalan edényből a tisztátalanságot, vagy nem vezeti föl. És erre, ugye erről vitatkoztak, mert volt egy olyan társ, aki azt mondta, hogy dehogy vezeti föl. Mások meg azt mondták, hogy de igen, fölvezeti. Mindjárt lehet kérdezni. Vagy egy másik kérdés. Házasodunk. Elvesszük a feleségünket. Igen ám, de a feleségünk egy idő után elkezd öregecskedni, meg mit tudom én, most már ezt el kéne bocsájtani. Mikor lehet válólevelet adni? Mert akárhogy nem lökhetem el magamtól, válólevelet kell adni, de azt csak úgy lehet adni, hogy az törvény szerint megint működjön, mert különben bűnössé válok, tisztátalanná válok. Egyik rabbinikus iskola azt mondja, nem szabad csak akkor, ha az asszony házasságot tört. Másik rabbinikus iskola, ha huzamosabb ideig mindig oda kozmálja a vacsorát, lehet válólevelet adni. Tehát nagyon fontos, tehát a törvény értelmezésnek a kérdései nagyon fontosak, ez egy szerteágazó irodalom volt mindig a zsidóságon belül, és hát gyakorlatilag mindjárt lehet kérdezni, nem. Csak láttam, hogy föl volt téve a kész, csak azért mondom, hogy nem hagyom én ezt figyelmen kívül. De hát gondoljuk bele abba, hogy a Biblia utáni zsidóságnak a legfontosabb irodalma, amit ugye úgy nevezünk, hogy összefoglaló névben, hogy a Talmud. Ami 6 vaskos kötet, ugye a vilnai hivatalos kiadásban, hogyha kötetenként fordítja le az ember, akkor 6x 11 kötet, azt hiszem, tehát iszonyatos, vagy 15 ezer oldalnyi szöveg. Ez a 15 ezer oldalnyi szöveg semmi másról nem szól, mint ilyen kázusoknak az értelmezéséről. Ugye a Talmud is ezzel kezdődik, a legelső probléma, amit a Talmud fölvet, minden zsidó tudja, hogy napjában 3-szor el kell mondania neki a hajjal Izrael az örökkéből, a te Isten az örökkéből az egyetlen kezdetű imát, ami Mózes 5. könyvében van. El kell mondani reggel, délbe, este. Igen ám, de mikor kell elkezdeni az esti imát? És akkor vannak ilyen vélemények, akkor, amikor már látni lehet a hajnalcsillagot, akkor, amikor a szürkét a fehértől már nem lehet megkülönböztetni, akkor, amikor, mit tudom én, ez vagy az vagy amaz. Ez megint nagyon fontos, mert mi van, hogyha én azt mondom, hogy ó, gyerekek, már baromi fáradt vagyok, mennék aludni, délután 4:30 van, egész nap robotoltam, 4:30-kor gyorsan elmondom az esti hajjad Izrael imádságot, azt elhúzok aludni, megvan napjában 3-szor. Elmondhatom én délután 4:30-kor? Nem mondhatom el, mert akkor még látom, hogy ez a szürke, ez a fehér. A esti csillag meg még sehol nincsen. Úgyhogy jó, tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ugye erre vonatkozik ez, tehát ez a harmadik fak, ez a törvényi jellegű szövege, meg még itt vannak olyan iratok is, amik a kumráni közösség saját belső életrendjét szabályozták. Hogy ki a közösségben a főnök, kik a tanácsadók, kinek mi a feladata, kinek milyen büntetési tételei vannak, mi a közösség szellemi megalapozása egyáltalán, itt is ezek vannak. Na most mindjárt tovább megyünk, csak ott volt fönn egy kéz most már, akkor arra a kérdésre még gyorsan közben, hogy válaszolunk.
Nekem csak az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy a tiszta víz, meg a tisztátalan kancsóha beleünk.
Igen.
És azt gondolták, hogy a tisztátalan az hat a tiszta vízre, de az eszükbe se jutott, hogy a tiszta víz esetleg megtisztíthatja azt a tisztátalan kancsót.
Nem, mert az, hogy a maga a víz az tiszta, az egy olyan állapot, ami van. Tehát hogy mondjam, a világ, ugye, tehát ez a lefele nivellálódásnak a törvénye, ugye, ami a világban elromolhat, az elromlik. Ami elromlott, azt vissza lehet csinálni, De ahogy a tiszta automatikusan el tud romolni, úgy a tisztátalan automatikusan nem tud visszajavítódni, mert ugye ami tisztátalan, az eltávolodik Istentől, és akkor megvan a megfelelő rítus arra, hogy ami eltávolodott Istentől, azt utána visszaközelítsük. Tehát a tisztátalan edényt is meg lehet tisztítani.
De tiszta vízzel, de
annak megvan a rítusa. Tehát nem pusztán a beleöntés által. Ugye az is, hogy mit tudom én, hogy ugye én tisztátalanná váltam, rituális fürdőt veszek. Nem mindegy, hogy hogy veszem a rituális fürdőt. Elmondom a megfelelő imát, bemegyek, teljesen alámerítkezem, hogy teljesen ellepjen a víz, kijövök, vagy fölemelkedem a vízből, kijövök, elmondom a megfelelő imákat. Tehát a ritusnak a komplexitása az, amelyik a tisztátalannak a tisztaságát vissza tudja adni, nem pedig mechanikusan az, hogy na. Igen, tehát itt ez a kérdés. Igen. Tehát nem a tisztátalan válik tisztává ebbe az akcióba, hanem azt veszélyeztetjük, hogy ami még eddig tiszta volt, az is tisztátalanná lesz. Igen. Mert hogy ez nem mechanikus. Mondanám így, hogy a rossz az mechanikus kérdés, a jó az kegyelmi kérdés. Na, hú, ezt most jól megfogalmaztam. Ja.
A fizikai törvény, ahogy a más tudja biztos.
Tehát nincs hatás, ellenhatás.
Nem, hatás van. Vagy bocsánat, csak ellenhatás van. Csak ellenhatás van. A rossznak az a jó ellen irányuló hatása. Igen. Igen.
De akkor gyakorlatilag ezzel azt mondják, hogy a jónak nincs ereje. Szóval.
A jónak borzasztó nagy ereje van, hiszen ugye az egész rendnek a hátterében ott van Isten, aki a legfőbb jó és minden jónak a forrása. Miért sem? Itt van ez a korrupt földi valóság, és éppen, hogy abban érhető tetten a jónak a hatása, hogy a rossznak az automatizmusát azt helyre lehet hozni. De a rossznak az automatizmusa az úgy hozódik helyre, hogy felfolyamodunk a legfőbb jónak a forrásához. Jó? És akkor ő rajta keretet az általa a hozzászóló könyörgések, az általa rendelt ritusok, azok, amelyeken keresztül, figyelem, ő megtisztítja. Tehát ugye, mert csak egy áttranszponálva egy más szintre a kérdés. A rossz az rossz, az ront el mindent. Még a fizikális rossz is elront mindent. De a rosszat nem a földi javak hozzák helyre, hanem a rosszat Isten hozza helyre. Rajtunk keresztül, persze, meg a mi ritusainkon keresztül. Tehát azáltal, hogy ezt az automatizmust, a tisztulásnak az automatizmusát, szemben a tisztátalanná válásnak az automatizmusával, hogy a tisztulásnak az automatizmusát nem fogadták el, ezáltal Istennek a tekintélyén emeltek még egy fokozatot, mondjam így, hogy muszáj ő ahhoz, hogy helyre jöjjön az, amit mi itt elrontunk. Na, valahogy így lehet az ő gondolkodásukat megérteni. És egyébként ez a fajta rituális gondolkodás, ez a zsidóságnak mindmáig meghatározza az életét. Tehát amikor, jó, mondjuk ugye, aki vallásos zsidó, az vallási kérdésekben általában képzett. A szekuláris zsidók nem. De ugye nagyon gyakran, hogy a szekuláris zsidó is megtartja a sabbat törvény, körülmetélkedik, megtartja az étkezési törvényeket. Ha megkérdezzük tőle, hogy miért tartja meg, akkor azt mondja, hogy nem tudom. De a vallásilag képzett zsidó az nagyon jól tudja, hogy miért tartja meg ezt. Azért, mert az Isten kapcsolatának a zavartalanságához ezek a rituális körülmények szükségesek, mert ezek távolítják el őt a tisztátalanságnak a szférájától. Ugye a keresztény gondolkodás az ebből a szempontból már némileg más, mert hogy a tisztátalanság koncepciója helyébe a kereszténység az a bűnnek a koncepcióját léptette. És ugye a bűn az mindig egy interpersonális aktus. Ezért a bűn az mindig máshogy működik, mint a objektív fizika és tisztaság, tisztátalanság kérdése. Sajnálom, hogy a Boda professzor nem érkezett meg, mert ugye ő nekem morálteológia professzorom volt, ő ezekben a kérdésekben aztán még érdekesebb példákat tudott volna hozni. De ugye a kereszténység ebből is azért gondolom, tehát nyomai ennek a ritualitásnak megvannak, de ez nem csak a kereszténységre vonatkozik, hanem minden kultúrára, tehát gondoljuk, amit a kultúraantropológusok leírnak, hogy minden közösségnek, nem csak közösségnek, minden embernek ugye az életében, de a természetnek az életében is vannak bizonyos átmeneti ritusok, amiknek megvannak a maga sajátságos formai követelményei, és ezek a formai követelmények szükségesek ahhoz, hogy ezek az átmeneti ritusok, ezek hatékonyak lehessenek. Mint a kereszténység, mondjuk a keresztség, vagy az eukarisztia, vagy a különböző szentelések. De hát most nagy bőjt van, tehát ugye a kereszténységben, ugye nagy bőjtben itt van a bőjt. Most ugye megkérdezem, hogy miért bőjtölünk, azért mert ez az egyházi előírás, oké. Na de hát ez, hogyha mélyre nézünk, akkor vagy miért bőjtölünk? Azért, mert jó dolog időnként összeszedetten magunkba nézni, uralkodni a testünk fölött, stb. De abba belegondolhatunk, hogy e mögött nagyon-nagyon régen ugye nagyon komoly ilyen rituális alapelvek voltak, hogy tisztátalanná válik a tested, hát akkor bőjtel regulázd meg, és bőjtel készítsd fel a tisztulásra. Mert ahogy a bőjt során a salakanyagok távoznak belőled, azáltal képletesen a tisztátalanság is távozik belőled. Mindjárt megmutam, csak erről most hirtelen eszembe jutott egy érdekes példa. Mikor Nepálban voltam, akkor 5 hétig semmi bajom nem volt. Mindent megettem, amit hoztak. Vagy amit találtam. De a repülő hazaindulás előtt 2 nappal, amikor már mindent elkövettem, az összes könyvben, ilyen idegenforgalmi könyvben le volt írva, hogy mi az, amit semmi szín alatt ne egyél. Én 5 hétig adhatom, nekem már több idején mindent megettem. És tehát akkor elkezdett bőle mindent távozni. Tehát egy nap 15-ször voltam a WC-n, már sehova nem tudtam menni, mit. És véletlenül Katmandúban találkoztam 2 magyarral, ők ilyen ezoterikus természetgyógyász magyarok voltak, és akkor mit tudom én, hoztak nekem ásványvizet, meg mit tudom én beszélni, és akkor ők ugye mondták, hogy hát ugye Nepál, ugye Buddha születésének a helye, akkor Katmandú, a legnagyobb hindu szentélyek, Káli szentély, Siva szentély, mit tudom én, micsoda szent föld. Én meg ott kornyadoztam, hogy elnézést a kifejezésére, azt mondtam, hogy jó, hát szentföld, persze, de én most csak arra tudok koncentrálni, hogy össze ne fossam magam. És erre a nő azt mondja, hogy na látod, micsoda tisztulás. Szóval, tehát itt lehet nagyjából megérteni hogy a rituális szemlélet az hogy működik, és hogy hat a ritus, meg a konkrét fizikai valóság egymásra ebbe a gondolkodás. Hát azért nehéz ezt nekünk megértenünk, mert nekünk teljesen más a gondolkodás módunk már itt a 21. század elején.
Jó, akkor nekem az lenne a javaslatom, lassan egy óra eltelt, hogy most jöjjenek a kérdések, és lehetőleg a tömören jó, hogy...
Hát igyekszem, igyekszem.
Hát jó ez így, csak hogy a kérdések meg lehessen tenni.
Csak egyet szeretnék megkérdezni tulajdonképpen, hogy a zsidóknál továbbra is a tekercsek könyvek szerint olvassák, vagy csak egy normál könyvben olvassák tehát a ószövetségi szentírást, a mai modern eszközökkel?
Hát erre az a válasz, hogy is. Tehát amikor az egyszerű zsidó ember hazamegy, és azt mondja, hogy na jó van, még nem alszom el, olvasok egy kis Bibliát, akkor leveszi a polcról a magyarra lefordított, könyvformában bekötött Bibliát, és akkor abból otthon olvas. Viszont, amikor kultuszi térbe kerül, tehát elmegy a zsinagógai Isten tiszteletre, akkor ott a felolvasó az csak tekercs formájú könyvből olvashat fel, mégpedig olyan tekercs formájú könyvből, ami nem nyomtatott, hanem kézzel írott. Mert hogy ugye ez is, tehát a Talmud azt is leszabályozza például, hogy milyen formátumú kell, hogy legyen az a tekercs, amely tekercsből az Isten tisztelet során fölolvasnak. Például olyan tekercs kell legyen, ez nagyon érdekes, mert ugye jó az öt mózesi könyvet, tehát a teremtéstől a második törvénykönyvig húzódó viszonylag nagy korpusz, ugye nem egy tekercse, hanem ugye az öt könyv, az öt tekercse másolják rá, de például azt is tudni kell, hogy ezeknek a tekercseknek úgymond tökéleteseknek kell lennie, tehát kézzel kell írni őket, de nem lehet benne javítás. Tehát hogyha a másoló, mit tudom én, elkezdi másolni a teremtés könyvét, ami ugye 50, mennyi, hány fejezetben áll, 49, 50, 51, 52, tök mindegy. Ha 49. fejezetben véd egy másolási hibát, akkor azt a tekercset félre lehet tenni, és lehet venni egy új tekercset, és kell kezdeni erről másolni, mert nem lehet benne hiba, nem lehet benne javítás, nem lehet benne tévedés. Igen, tehát az otthoni áhítat során könyvből olvassa, a templomban tekercsről olvassa, ha pedig, mit tudom én, bibliakutató, akkor meg szoftverről olvassa, vagy nem tudom, mert az a legegyszerűbb, hogyha ír egy könyvet, akkor copy-paste-tel azt szépen be tudja iktatni. Úgyhogy sok minden van, de van olyan helyzet, amikor csak a tekercs működik.
Jó, köszönjük. Következő kérdés. Akkor én teszem fel, mivel a következő téma ugye a torinói leper.
De ahhoz nem értek el?
Tudom. Azért kérdezem, hogy ezekben a tekercsekben esik-e szó valamiképpen Jézusról, és mi?
Jó, hát ez nagyon egyszerűen megválaszolható, nem esik szó, és ebből következően semmi. Ami viszont érdekes. Ugye ezeket a tekercseket túlnyomó többségében az Ószövetségnek a nyelvein héberül vagy arámul írták. De van néhány olyan töredék, ami görög nyelven maradt fenn. És a hetedik barlangból, ahonnan nem sok minden került elő, pár fecni, ebből a hetedik barlangból előkerült négy kis töredék. Ezt úgy kell elképzelni, a négy kis töredéket, hogy ebből a négy töredékből a legnagyobb, az pontosan 9 betűt tartalmaz. Négy sor, 9 betű. Volt két olyan kutató, és ez görögül van, aki megpróbálta ezt a 9 betűt, ha jól emlékszem, Pálnak a Tesszalonikiakhoz írt első levelének valamely részletével azonosítani, tehát úgy helyreállítani az eredeti hasábot. Ez hosszú ideig tartotta is magát, hogy tehát van új szövetségi töredék Qumránban, de mostanság ezt ugye elvetették a kutatók, és azt mondják, hogy sokkal nagyobb bizonyossággal azonosítható ez a kis töredék Hénok első könyve 107. fejezetének bizonyos soraival. Ugye ezt hogy lehet csinálni? Ugye, ezt most nehezen tudom elmondani, mert ezt vizualizálnom kéne, de megpróbálom, hogy van egy, tehát képzeljük, hogy van egy könyvoldal, és ennek a könyvoldalnak a közepéről van kiszakítva egy kis töredék, ami megmaradt. A legfelső sorában van egy betű, az következő sorában négy betű, alatta három betű, és utána kettő betű. És akkor ennek alapján nekem a könyvoldalt helyre kell állítanom. Ugye akkor ugye azt se tudjuk, hogy a könyvoldalnak melyik részéről származik ez a kis fragmentum, tehát hogy ezekben a sorokban elő volt sok betű, és utána már csak kicsi, hogy hova helyezzük el, és ugye ebből következik, hogy különbözőképpen lehet azonosítani magát azt a szöveget is, amiből egy ilyen ficni-feszni töredék megmarad. És akkor gyakorlatilag azt csinálták a kutatók, hogy jó, volt, aki felvetette, hogy ez a egy Tesszalonikiből van, hogy kinagyították a kis fragmentumot, és akkor elkezdték írni ugyanolyan kézírással az egy Tesszaloniki levélnek a szövegét, és megpróbálták azt megnézni, hogyha ezt a szöveget leírjuk különböző féleképpen úgy, hogy belepasszintjuk ezt a kis töredéket, akkor kijön-e egy normális könyvoldal, vagy egy tekercs hasáv. És azt találták, hogy ebben az esetben, ha az egy teszalonikai levélnek az adott szövegével próbáljuk leírni, akkor vagy a margók nem jönnek ki, vagy a szóközök nem jönnek ki, de mindenképpen problematikus leírni. Viszont, hogyha az egyhénok 107-tel azonosítjuk ezt a kis töredéket, akkor szépen kijön. Hát, ugye ez egyik, a másik pedig az, hogy az világos, hogy Krisztus után 66-ban a közösség megszűnik. Pál az első teszalonikai levelet valamikor 49-50-ben írja Kis-Ázsiába. Nem Kis-Ázsiába, Makedóniába. Egy Makedóniába élő közösségnek, tehát olyan problémákra reflektál, ami ott Makedóniában érdekes. És ugye azt tudjuk, hogy egy idő után Pálnak a leveleit elkezdték ilyen körlevelekként a keresztény gyülekezetek egymás között cirkuláltatni. De ugye a kumráni közösség az világosan nem volt keresztény gyülekezet, tehát még hogyha az alatt a 15 év alatt az 1 Tesszaloniki levél el is érkezett volna Palesztinába, akkor se nagyon valószínű, hogy elérkezett volna egy zsidó közösséghez, mégpedig egy olyan szektariánus zsidó közösséghez, aki nem hogy a keresztényekkel nem foglalkozott, hanem a zsidóság többi részével se foglalkozott igazán. Na, szóval így, tehát nem. Jó. De ugye mit mondjak? Vannak olyan szövegek ezek között, a töredékek között, amelyek úgy értelmezik a Bibliát, hogy kortárs események, tehát azt mondják, hogy a Bibliát azért írták annak idején, az Ószövetséget, hogy ezzel megjövendőjék majd a kumráni közösségnek a történetét. Tehát őnekik volt egy ilyen öntudatuk, hogy gyakorlatilag ők Izraelnek a beteljesedése, ők a legkiemelkedőbb izraelita közösség, a kiválasztottak, ilyen predestinacionalista nézeteket vallottak, hogy gyakorlatilag ők már a világ teremtésekor ki voltak találva, csak most nyilvánultak meg, és gyakorlatilag nem kell nevetni, sok ilyet találunk a teológia történetben, a zsidóságban, a kereszténységnek a történetében is. Hát persze megmosolyogjuk őket, de hát a Thomas Müncerék ugyanezt csinálták, a korai adventisták között sokan ezt csinálták, a mormonok ugyanezt csinálták, de ez egy toposz, ez egy visszatérő toposz, hogy így működik a dolog. Na, és hol tartottam? Ja igen, azt mondták, hogy rólunk szól a Biblia. És mivel rólunk szól a Biblia, ezért nekünk van szellemi, spirituális kapacitásunk arra, hogy megfejtsük. És sok prófétai művet úgy kommentáltak, hogy amiben ott egy, mit tudom én, a 8. századi történelemre reflektált a próféta, azokat az eseményeket ők lefordították a saját korunknak a történelmére. Amiben a jó fiúk mindig ők voltak, a rossz fiúk meg mindig valaki. Na csak ezzel az a probléma, hogy ők nem mondták meg azt, hogy jó fiúk egyenlő mi esztérusok, rossz fiúk meg azok a büdös jeruzsálemiek, hanem ilyen titkos nevekbe újra kódolták az egészet. Ők nagyon jól tudták, hogy ezek mögött, a titkos nevek mögött mi rejlik. Hát de mi? Tehát most azt tapasztalunk, mi most elkezdjük olvasni, hogy ez az igaz papról, igaz tanítóról szól, ez a gonosz papról, ez a hazugság atyáról, ez az együgyűekről, ez Efraim egyszerűiről. tehát ugye nekünk nem csak az alapszöveget kell megfejtenünk, hanem az alapszöveg titkosított kommentárját is meg kell fejtenünk, és akkor mivel ugye a zsidóságon belül, mint említettem, ilyen folyamatosan szembeálló szellemi áramlatok voltak, és gyakorlatilag a Krisztus utáni első században is, hát ugyanezek a szembenállások reprodukálódtak a zsidóság és a kereszténység, a kereszténységen belül a zsidó-keresztény és bogány-keresztény közösségek, és akkor ugye egyes kutatóknak kézenfekvő volt, hogy hát persze, hát a kumráni közösségnek az irataiban ez a szembenállás, ez nyilvánvalóan akkor az egyik a zsidó-keresztény közösség, a másik meg a bogány-keresztény közösség. Csak ugye az a baj ezzel meg, hogy ez a zsidó és bogány-keresztény szembenállás, ez mondjuk Krisztus után 45 és 66 között működött. Azokat a szövegeket, amelyek erről számolnak be, azokat viszont a Krisztus előtti második és első század fordulóján írták. Tehát, hogy ebből a szempontból is nagyon nehéz azt mondani, hogy ez akár Jézusról, akár a kereszténységről szólnának ezek a szövegek, hiszen a legtöbbjüket, a legfontosabb szövegeket 100 évvel a Jézus jelenség előtt vetették, hát nem pergamenre, hanem, vagy nem papírra, hanem pergamenre.
Igen. Jó, köszönöm. Következő kérdés.
Én megkérdezném azt, hogy végső soron ez az ortodox kumráni társaság, ez valamilyen formában várta a megváltót, nem? Most mindegy, hogy fogalmazzuk, világos, hogy Jézus ugye nem is tudhattak még róla.
Igen.
De amennyire tudom, a zsidók még a mai napig is várják
ezt. Persze. Igen.
Tehát akkor ők is már valamilyen szinten várták.
Igen. 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 Na most ugye ennek meg az az érdekessége, hogy a zsidóságon belül ugye volt ez a többféle irányzat, és ez a többféle irányzat, ez többféleképpen viszonyult a történelem beteljesülésének a kérdéséhez. Voltak olyanok, akik nem foglalkoztak a messiási kérdéssel. Voltak olyanok, akiknek a számára fontos volt, de kollektív messiást várt. Voltak olyanok, akiknek a számára fontos volt, de egyéni messiást vártak, mint a keresztények. A kumráni közösségnek az irodalma és teológiája ebből a szempontból azért fontos, mert ők voltak az elsők, akik a messiást messiásnak nevezték. Mert addig, például az Ószövetségben ugye ez a szó, hogy amit mi messiásnak mondunk, hébrül Mashiach, ugye azt jelenti, hogy felkent, az Ószövetségben ez folyamatosan csak melléknévként fordul elő, és mindig valami jelenbéli alakra vonatkozik, mint a felkent király, a felkent pap, vagy az Isten lelke által felkent próféta. És a kumráni közösségnek az irodalma az, ahol először megjelenik az a gondolat, hogy ennek a nagy, pozitív, eszkatológikus főszereplőnek, vagy üdvösség közvetítőnek, vagy megváltónak, nevezzük ahogy akarjuk, az lesz a megnevezése, hogy Mashiach, hogy a messiás. És aztán ez a gondolat a kereszténységben csúcsra járatódik, hiszen a kereszténységben a megváltónak magának az lesz a neve, hogy Yeshua HaMashiach, tehát Jézus Krisztus, tehát Jézus Krisztus, Jézus a felkent. Tehát ebből a szempontból a keresztény teológia fejlődésének... Bocsánat, csak nem itt csípőd, mert valami a hátam, és most benyilvánott, hogy jó, kényelmes ez a fotel, csak nem kéne mozognak. Tehát, hogy a kora keresztény teológiai fejlődésnek egy fontos előszobájába járunk. Tehát körülbelül ott vagyunk, hogy már látjuk, hogy a születő kereszténység teológiai konyhájának a főszakácsa már feltette a habos föveget a fejére, meg a kezébe vette a nagy fakanalat, és a korábbi zsidóságnak a kis kuktái meg már az üst mellé oda készítették azoknak az alapanyagoknak a némelyikét, amitől aztán a keresztény teológia igazán fűszeres lesz. Na hát ez egyik ilyen alapvető elem, ez a bizonyos messiási kérdés, amit a kumrániak már ott elkezdtek készíteni. De amelyet aztán a kereszténység nem direktbe vesz át, mert például a kumráni közösségnek nincsen konzisztens messiási doktrinája, hanem ők azt csinálják, hogy összegyűjtik azokat a fontos nézeteket, amik a korabeli zsidóságban messiási kérdés címén működnek, és akkor szabadon reflektálnak rá. De nem akarnak egy messiási dogmát létrehozni. Ugye erről sokat tudnék beszélni, de nem beszélek, mert ebből írtam a doktori disszertációmat Qumrának a messiás képéből, de az a érdekes, hogy ilyen párhuzamos nézeteket találunk. Van olyan, aki azt mondja, hogy kettőféle ilyen pozitív eszkatolikus főszereplő lesz, egy felkent pap, meg egy felkent király. Megint más azt mondja, hogy igen, kettő ilyen lesz, egy próféta, meg egy angyal. Megint más azt mondja, hogy nem kettő lesz, csak egy pap. Megint más azt mondja, hogy nem kettő lesz, csak egy, de az nem pap lesz, hanem egy király. Tehát ugye ezek a klasszikus tradíciók, ezek ilyen forrongó állapotban vannak, és hát aztán utána ebből a nagy forrongó katyvaszból mindenki azt épít a későbbiekben magának, amit szeretne.
Jó, a következő kérdés. Lehet, hogy rossz, a te szempontodból rosszkor szakítalak meg, de...
Ha nem akarok megszakadni, akkor úgy sem.
Jó, akkor jöhet a következő kérdés.
Nincs
nincs, akkor én mondom tovább, mondta, hogy Kunán tekercsek két észre osztotta, hogy bibliai szöveg, nem bibliai szöveg, szektás, meg nem szektás, és utána felsorolt 8-at valami, igen. És a harmadiknál abban
ja, igen, jó.
Csak az egy konkrétan, hogy az apokaliptikus részben mi van? Röviden.
Az apokaliptikus részben mi van? Hát sok olyan dolog, amit máshonnan nem ismerünk. Hogy ezt jobban megértsük, megint egy kis ilyen eszmetörténeti előzményekkel, a Laci szegény meg egy sikító frászkat, mindjárt már látja, hogy ebből is lesz egy 10 perces válasz, de nem lesz. Tehát, ha nagyon le akarjuk csupaszítani az ószövetségi zsidóságnak a testét, akkor azt tapasztaljuk, hogy van két vagy három ilyen fő vonal, amire minden ráépül. Van egy jeruzsálemi templom központú papi szemlélet, van egy bölcsességi szemlélet, meg van egy apokaliptikus szemlélet. Az apokaliptikus szemlélet az a gondolkodásmód, aminek a programirata a Hénok könyve lesz. Az megint egy olyan mű, ami magyar nyelven olvasható Hanvas Bélának a fordításában, Bán Istvánnak
a fordításában. Az ugyanaz, mint
az Énok. Az ugyanaz, mint Énok, igen, igen. Tehát ez az Énok vagy Hénok könyve. És az apokaliptikus irodalomnak az a lényege, mindenféle irodalomnak az a lényege, hogy valami az Istentől jövő ismeretnek akar a birtokába jutni. Az apokaliptikus az úgy működik, hogy ő azt mondja, hogy valami, tehát ő nem meditál, az első rendben az apokaliptikus, hanem ő közvetlen kapcsolatba kerül Istennel, a transzcendenssel, és eme közvetlen kapcsolatba lépésnek az eredményeképpen ő valami olyan tudást kap, mondom így, bár elcsépelt szó, meg másra használjuk, egy ezoterikus tudást kap, amit ő tud, a többiek akkor tudják, ha ő elmondja a többieknek. Tehát, hogy nem az apokaliptikus tudásnak az a lényege, hogy azt agyalással nem lehet megszerezni, csak kinyilatkoztatás révén. Ugye Hénok időnként álombéli látomásokat lát, időnként elragadtatik a mennyei trónterembe, és ott könyvet diktálnak neki. És ugye ő leírja a mennyei könyvet, stb. Stb. Na most, ugye a zsidóság, tehát a bibliai, az ószövetségi zsidóságnak a gondolkodás módját viszonylag kevéssé határozta meg ez az apokaliptikus gondolkodásmód. Ott a jeruzsálemi papi tradíció, meg a bölcsességirodalmi tradíció volt a fontos. Viszont a zsidóság egyéb körei számára az apokaliptikus hangvétel az hihetetlenül fontos volt. Tehát a kumráni közösség az kifejezetten egy ilyen apokaliptikus jellegű közösség volt, és a születő kereszténységnek a gondolkodását is meghatározták apokaliptikus témák. Gyakorlatilag, hogy mi van ebben az apokaliptikus és eszkatolikus szövegek részben, ugye ez itt eleve már magának a polcnak a címe is kettős, hogy apokaliptikus és eszkatolikus szövegek. Ezt fontos figyelembe vennünk, mert ugye az eszkatolikus kategória az egy kategória, az minden, ami a eljövendő végső időkkel foglalkozik, az apokaliptikus, az pedig ennek egy alkategóriája, tehát azok pedig azok a szövegek, amik ilyen közvetlen kinyilatkoztatásra bazíroznak. Tehát nagyjából ez. Közben úgy látom a sziluett alapja, hogy a Boda professzor úr megérkezett.
És akkor még egy utolsó kérdés. Úgyhogy aki eddig még nem kérdezett, itt a lehetőség. Akkor ha nincs kérdés, akkor én azt kérdezném tőled, hogy tehát lehet látni, hogy egy maradjuk ugye a mózesi törvénynél, mert ugye erről esett szó. Tehát ott leírták azt, amit leírtak.
Igen.
És akkor az emberiség évszázadok, évezredek folyamán csűrte, csavart ezeket a gondolatokat, mondatokat. Talán lehet állítani azt, hogy általa egyre inkább nehezítette a saját dolgát, és igazából ez a kérdésem, hogy annyira Hát nem lenne jobb, persze ez így nem jó a kérdés, hogy magukba tekinteni, és az alapján megkeresni ugyanezeket a törvényeket, mint hogy 18-20 áttételen keresztül megpróbálni valami hitet teremteni magunknak. Tudom, hogy ez a kérdés így nem jó kérdés, de a lényegét értem.
Igen. Értem a lényegét, de én most erre nem tudok, tehát őszintén nem tudok más mondani, mint az, hogy ezt a kérdést nem nekem a tisztem megválaszolni. Ugye ezt a kérdést mindenkinek saját magának kell megválaszolni, miután megtalálja azt a tradíciót, amelyről úgy érzi, hogy a saját spirituális igényének a pszichológiai beállítódottságának, pszichológiai meghatározottságainak megfelel, és abban kell megtalálnia, hogy mi az, ami őt közelebb viszi, ha már így beszélünk Istenhez, és mi az, ami nem. Tehát ugye nagyon egyszerű, erről nem szoktunk beszélni, de az, hogy kinek milyen a spiritualitása, azt kőkeményen meghatározza, hogy kinek mi a pszichológiai alapbeállítottsága. Mondok egy ilyet. Vannak különböző pszichológiai iskolák, és a gyermekkor pszichológiáját, akik kutatják, azok között az egyik volt ez a Margaret Mahler, akinek volt egy nagy átfogó ilyen fejlődés lélektani elmélet sora, amelyben azt mondta, hogy a gyermeknek az első 6 hete a normál autisztikus fázis, amikor nem történik semmi. Na most ilyen post-Mahleri kutatások, azok azt mondják, már nem tudom, olvastam, nem tudom, hogy jöttek rá erre, hogy az első 6 hétben, azért az első 6 hetében egy csomó mindenre úgymond előhúrozódunk, például tessék megkapaszkodni, az emberi életének az első 6 hetében lerakódnak a személyiségbe a szimbólum képzésnek az alapjai. Na most, egy nagyon kedves ismerősöm végzett egy kutatást, aminek az volt a lényeg, hogy valaki mitől fundamentalista keresztény és mitől liberális keresztény. Nem érdekes ez. Az az érdekes, hogy észrevette azt, ez egy empirikus kutatás, észrevette azt, hogy a fundamentalista beállítottságú keresztényeknek nagyon gyenge a szimbólum képzése. És amikor ezt a könyvet olvastam, akkor hirtelen nekem leesett, hogy hát most, ha a szimbólum képzés alapja az életünk első 6 hetében lerakódnak, akkor az első 6 hétben lerakódik az, hogy én milyen lelkiségi irányzathoz fogok tartozni a későbbiek során. Innentől kezdve pedig én a saját spirituális bázisokból minek mondjak bármit. Tehát mindenkinek megvan az a tradíció, amelyikben otthon tudja érezni magát, és abba találja meg, hogy mi az, ami őt közelebb viszi a transzcendenshez, ha közeledni akar hozzá, és mi az, ami nem az ő útja.
Hát magyarán, hogy mi költözött ő belé abban az időben, amikor még fogékony volt erre, vagy amikor itt volt az ideje?
Nem is az a lényeg, hogy akkor mi költözött belé, tök mindegy, az van benne. Hanem, hogy abba a jelenében, abba a kifejlett felnőtt jelenében, vagy jelenünkben, amelyben élünk, én úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból mindenkit más visz közelebb Istenhez. A stabil keresztény tradíciónak van rengeteg eleme, a zsidó tradíciónak, keleten Nepálba látva, hogy a buddhista meg a hindu tradíciók, mindegyik tradíciónak megvannak azok az elemei, ami az adott kultúrában élő embereket tudnak segíteni Istenhez közel. És ezek nagyon fontos kapaszkodó pontok. Valakinek ezek kevésbé fontosak, valakinek jobban fontosak. Én meg tudom találni, ha most magamról kell beszélnem, én meg tudom találni ebbe a zsidó-keresztény tradícióba azokat a kapaszkodópontokat, amik engem tök jól repítenek közel az Istenhez. Hát látom azt, hogy van olyan ember, aki nem találja meg ebben. Nem az én tisztem, hogy megmondjam, hogy miért nem, vagy miért igen. ahogy egy kedves professzorom mondta, hogy hát vivé minusz in paradízió, majd meglátjuk, ha üdvözülünk.
Jó, hát köszönöm szépen, és akkor tartunk egy 10 perc szünetet, és utána...
Én pedig köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehettem. Bár nem tudtam annyira összefogott lenni, mint szerettem volna, de ha más nem, akkor annyi, hogy esetleg további olvasásra tudom buzdítani a hallgatóságot, már akkor elértem valamit.
Jó, rég találkoztunk.
És akkor tartunk egy kis szünetet, egyetek vigyatok.